Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Rohamosan csökken az európai versenyképesség az Egyesült Államokkal és Kínával szemben. Ennek leglátványosabb területe a magyar gazdaság motorjának is számító évszázados fejlesztések alatt megizmosodott autóipar. Különösen a német és vele együtt az európai gazdaság mozdonyának számító németországi gyártók, legfőképpen a gigantikus Volkswagen feje fölött csapnak össze a hullámok hamarosan, ha minden marad a régiben. Már a 2015-ös dízelbotrány láthatóan időzített kirobbanásakor gyanús jelet mutatkoztak, erről már akkoriban is többször beszélgettünk ebben a műsorban. A máig logikátlan és megmagyarázhatatlan szervezett európai népességcserét jelentő migráció, majd az egyre örültebb tervekkel teletűzdelt gyors zöld átállás és most az olcsó orosz energiáról való központi ukázra történő leválás kritikus helyzetet teremtett. A korábban logikusan olcsóbb kínai autó összeszerelést ma már védővámokkal büntetik, ami csak súlyosbítja a zömmel kínai hátterű alapanyag és alkatrész ellátás mesterségesen generált problémáit. Láthatóan euró 100 milliárdokat égettek el majdnem feleslegesen a gyártók az elektromos autók erőltetett fejlesztésébe, amely ma egyet jelent az európai autóipar versenyképesség fundamentumát jelentő évszázados járműgyártás hagyományainak és tapasztalatainak kidobásával. Idén földbe állt a villanyautó kereskedelem, de Németországban már a hagyományos járművek értékesítése is megrodjant. Gyárbezárások várhatók. A kialakult helyzet kritikus, de vajon megállítható-e még? Erről is beszélgetünk a következő percekben Szörényi Andrással, a vezes.hu autós szakújságírójával, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, Frici, köszöntöm a nézőket, én is, és köszönöm a meghívást.
Szóval vesézzük ki ezt a dolgot. A legfrissebb hírek szerint a Volkswagen 110 ezer dolgozójából legalább 20 ezeret el kell küldeni rövidesen. Ilyen nem fordult még elő. Ezeknek az embereknek a gyár papírban garantálta eddig, hogy a nyugdíjazásig foglalkoztatják őket, azután is jól kitömött zsebben mehetnek nyugdíjba. Most 5 gyár bezárását lebegtették meg, sztrájkok vannak, illetve az Audinál elkoboztak 200 autó sluszkulcsát, gumikat égetnek, gyújtogatás van, balhé van. Ekközben Európa más részein sem dívik az autógyártás. Ugye kénytelenek voltak az autógyárak összefogni, vettek egy jó pár márkát, összelapátoltak, mondhatnám azt, mert hevenyészet módon működnek ezek együtt. Hát nem igazán hatékonyak és sikeresek. Az olcsóbban gyártó állami támogatással hátuk mögött kereskedő kínai gyártókkal szemben. Hogyan látod az európai gyárak helyzetét ebben az aspektusban?
Elsősorban a Volkswagenről szólnak most tüzek, hogy ég a tető, ahogy a germanizmussal éljek. Itt tényleg nagyon komoly problémák vannak, amelyek egy része visszavezethető még a dízelbotrányra. Ugye itt az a probléma, hogy azok a nagy arányban dízelmotoros autók, amelyeket a Volkswagen leányvállalatait, tehát ideértve a Seatot, Skodát, Audit, később aztán a Porsche is ugye a koncern részévé vált, illetve a Volkswagen gyártottak. Ezeket nem igazán sikerült nekik helyettesíteni, a gyártásból, értékesítésből kiesett mennyiséget nem tudták elsősorban ők átvenni hibridekkel, benzinesekkel, vagy akár elektromos autókkal. És ugye itt eleve csökkent a gyáraknak a kihasználtsága. Ez egy hagyományosan komoly probléma a Volkswagen koncernen belül is, hogyha szabad egy cégre egy pár részlet erejéig kitérni.
Mindenképpen muszáj, hiszen Európa dízelmozdonya vagy gőzmozdonya a Volkswagen a legnagyobb gyártó, hát ő mutatja az utat, azt hiszem.
Igen, tehát Európa a legerősebb, gazdaságilag legerősebb ország a Németország, és Németország legnagyobb, legtöbb embert foglalkoztató, legnagyobb bevételű autó, egyetlen ipari szereplője ez a Volkswagen, tehát ezért érdemes rájuk egy kicsit jobban is kitérni. A Volkswagennél a szakszervezetek erőssége miatt, meg ők ugye a szociális piacgazdaság egyik mintavállalatává váltak a náci múltat maguk mögött hagyva, ők tényleg olyan foglalkoztatási garanciákat biztosítottak, egyébként most 2029-ig él ilyen kirúgást megtiltó rendelet, amit az üzemi tanácsokkal kötöttek, hogy itt a német jólétnek nagyon-nagyon jelentős szeletét adják. Azt nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgatók, hogy melyik Németország leggazdagabb városa, még a két leggazdagabb városa. Az első az Wolfsburg, nem Düsseldorf, nem München, tehát az egyfőre jutó bevételek alapján a legtehetősebb városa.
A Volkswagen hadi állása,
igen, állása, bocsánat, igen,
központja.
Wolfsburg az ugye a Volkswagen központja, a második leggazdagabb pedig micsoda, Ingolstadt, az Audi központja. Egyébként nagy különbség van köztük, mögöttük leszakadva jönnek más német települések, tehát az ottani Budaörs vagy Veresegyház, hogyha le tudjuk fordítani magyar viszonyokra, akkor az egy két autóipari központ. Hát a Volkswagennél régóta gond van abból, hogy a tarifa megállapodások alapján itt akár még többet is keresnek az emberek, mint az Audinál. Tehát az közgazdaságilag nehéz elmagyarázni, hogyha valaki Emdenben egy Volkswagen Passatot rak össze, az miért tud többet keresni, mint Neckarsulmban valaki, aki egy Audi A6-os szerel össze, vagy Ingolstadtban, aki egy, vagy tudom én, másmilyen Audit rak össze. Tehát itt ez abszolút probléma volt, hogy a Volkswagen alacsonyabb áru termékeket magasabb költséggel állít elő sokszor, mint akár a saját leányvállalatai. Ugye ennek a fenntarthatatlansága az ilyenkor előbb-utóbb ki fog ütközni valamilyen módon, és hát egyszerűen most odáig jutottunk, hogy az európai autópiac visszaesésével, a kínai problémáival a Volkswagen koncernnek már nem nagyon lehet ezt finanszírozni, hogy fenntartsák azt a 110 000 német munkahelyet, amelyek igen magasan fizetett, kiváló szociális háttérrel megtámogatott munkahelyek, tehát ezek tényleg kb. Életfogytig szólnak, ahogy mondtad, hogy onnan az ember nyugdíjba mehet, hogyha nem csinál nagy hülyeséget.
Tehát nyugaton mondhatjuk, hogy válság van az autóiparban, a Volkswagennél különösen, és a Volkswagen válsága túlmutat az autóiparon, hiszen a komplett német gazdaságot érinti. Annál is inkább, mert hogyha csökkennek az értékesítések, ugye a befizetések is csökkennek a államkasszába, ráadásul ugye az elektromobilitás sem halad olyan ütemben, hogy erőltetnék. Ebben az esetben, miután 2024-ben idén 116 gram per kilométer a kibocsátási szint, amit el kell érni a gyártóknak jövőre, ezt szigorították, és 94-re csökkentik. Nagyon sok gyártó nem tudja már ezt produkálni elektromos autó eladás nélkül, ugye ez a probléma egyik gyökere. Márpedig, ha nem tudja az elektromos autóval csökkenteni a koncern szintű kibocsátást, akkor nagyon súlyos bírságokat kell fizetni. Hát most, ha úgy olvasom, hogy 15 milliárd eurós büntetésre van kilátása a szén-dioxid kvóta megsértése, túlépése miatt a gyártóknak.
Tehát ugye az a probléma, hogy az Európai Unió, nem csak az Európai Unió, ilyen van az Egyesült Államokban, meg más kultúrállamokban is, hozott flotta fogyasztási határértékeket, ugye, amikor elégettünk bármilyen üzemanyagot, gázolajat, benzint, földgázt, autógázt, bármit, akkor abból széndioxid keletkezik, tehát ezért van ez, hogy széndioxid gram per kilométerben mérünk alapvetően fogyasztási értékeket. Körülbelül úgy tudjátok megsacolni, hogy benzinből egy olyan 4,3 liter jelent 100 gramnyi széndioxid kibocsátást kilométerenként, gázolajból pedig 3,8. Azért ugye gázolajból kevesebb üzemanyag elégetésével is ugyanott vagyunk, mert a gázolaj nehezebb arányaiban, mi literre tankoljuk, de nehezebb egy liter gázolaj, mint egy liter benzin. Több benne a szén, ezért ugye ezért is fogyaszt kevesebbet egy dízel autó részben, mert több energiát vesz magával egy liter üzemanyagban, és hát emiatt több CO2-t is termel. Na most ugye ezt mi is tudjuk, hogy 3,8 vagy 4,3 literes fogyasztású autókat, hát a legesleges legkisebbekből lehet csinálni. Az igény meg jellemzően ugye nem ezekre van, ráadásul ezeket már nem is nagyon gyártják Európában. Most az a baj, hogy az autógyártók brutális büntető adókat kell, hogy befizessenek, hogyha túllépik ezeket a kvótákat. Ugye az említett 110 néhány grammot, amit mondtál, azt már idén is nagyon-nagyon nehezen tudják hozni, és akkor innen kellene egy kb. 20%-os csökkentéssel lemenni 94-ig. Itt, hogyha ez nem sikerül, akkor minden egyes eladott autó, minden egyes gramja után, amennyivel magasabb az emissziós értéke, mint a szabály, amit enged, 95 eurót kell fizetni. Ha azt veszük, hogy mondjuk egy 20...
Grammonként.
Grammonként, igen. Tehát egy 28 grammos túlépés, az kb. 2500 eurós fizetési kötelezettségnek felel meg, hogy egyszerű számokról beszéljünk. Per autó. Tehát, hogyha eladsz mondjuk, mit tudom én, 100 ezer autót, akkor annyiszor 2,5 millió forintot kell befizetni, és ezek az autógyártók ugye általában nem 100 ezer autót, a nagyok értékesítenek Európában, hanem összességében ugye 10-12-14 millió autó kell egy évben Európában. Nyilván az európai gyártók részesedése ebből arányosan nem 100%, de ezek brutális terhek. Tehát itt most jövőre úgy kellene elkerülni autónként kb. 2,5 millió forintos átlagosan többletkiadást, hogy az elektromos autókra nagyon csúnyán esik a kereslet. Ha megnézitek az első fél éves számokat, akkor ott 1,3%-kal az Európai Unión belül még nőtt a villanyautóknak az értékesítése. 5,7 millió autó kelt el fél év alatt Európában, ebből 712.637 darab volt elektromos, ezt így összeírtam magamnak. De ha megnézzük, hogy az összautó mennyiségen belül mekkora az elektromosoknak a részesedése, akkor az megcsökkent, az már kisebb, mint 2023-ban volt. Magyarországon nyilván az állami ösztönzők miatt itt még fut. Az elektromos autózásnak most van egy kis felfutása, a hosszú éves visszaesés meg stagnálás után, de Európa szerte ez a dolog, ez azért eléggé földbe áll, tehát plusz 1,3%-os semmi.
Annyit hozzátennék, hogy itt Magyarországon is egyébként elég fura számok jöttek ki az elmúlt 8 hónap után. Például a Volkswagen Concern, hiszen ezt emlegetjük, mint húzó dízelmozdonyt, szóval ez a koncern, ahova tartozik a Volkswagen, a Skoda, a Seat, a Cupra, az Audi és a Volkswagen haszonjárművek, szóval ez a csapat Magyarországon eddig éllovas volt. Idén viszont az első 8 hónapban mindegyiknek bezuhant az értékesítése, volt még 20%-ot meghaladóan például az Audi. Tehát ebből az összes márkából egyedül egy márka lóg ki a sorból, a Cupra, az 75%-kal növelte az értékesítést. Ez egy fiatalos, modern, sportos, és hát most már elektronizált autó. Ez is jelent valamit.
Igen, a Cupránál ugye viszonylag csekély bázisról tudnak nagyon imponálóan nőni egyébként a helyes modellpolitikával, a jó dizájnnal és a jó pozícionálással. Hát ez tényleg egy sikeres modell, vagy egy sikeres márka bevezetés volt a világ piacán.
Hogyha megnézzük, hogy milyen problémákkal küzd még a gyártás Európában, ugye látjuk, hogy a olcsó energiáról leválás az összeomlás előtti állapotot hozott. Ezért elkezdtek az gyárak menekülni. Hova mehetnek? Európán belül nem, hiszen mindenütt drágább lett az energia, Magyarországon is tegyük hozzá, tehát az ide települt német cégek korábban döntöttek, és nem most. Tehát hova mehetnek? Kínába, vagy az Egyesült Államokba? Ha Kínába mennek, akkor úgy járnak, mint most, aki Kínában termel és Európába akar eladni, büntetővámot kell, hogy fizessen, tehát nem éri meg. Hova mennek? Az Egyesült Államokba. Tehát talán ez is egy fura, nem? Fura következtetés.
Nehéz ezt kiszámolni, ugye a Carlos Tavares szerint, aki a Stellantis csoportnak a nem túl jó hírű, de igen hatékony és üzletileg legalábbis rövid vagy középtávon jó eredményeket kipréselő igazgatója, elnök vezérigazgatója azt mondta, hogy a kínai autógyártók szerinte 30%-os költségelőnyben vannak, gyártási költség vagy termelési költségelőnyben, ami azt jelenti, hogy egy ilyen áremelést egyébként 9-20-40 akárhány százalékos védővámokat ők rövid távon bőven tudnak finanszírozni, amelyeket ugye az Európai Unió azért vett ki az ott gyártott termékekre, mert igaztalan, vagy hogy is mondjam, versenytorzító anyagi szubvenciókkal gyártanak a kínai automárkák. Ugye a kínai autóiparról azt azért kell tudni, hogy vannak közte független, hogy is mondjam, legalábbis függetlennek mondott szereplők, mint mondjuk a Geely, de nagyon sok autógyártó koncernnél, a Dongfengnél, a Shanghai Shaicnál, a pekingi Baicnál, hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam, ott az állami tulajdon nagyon jelentős. Ezek vagy tartományi tulajdonok, vagy mondjuk egy nagyobb állami szervnek a tulajdon, alapvetően a tartományi pártbizottságnak igenis komoly szava van abban, hogy mi lesz ezekkel a gyártókkal. És a kínai autóiparnak nagyon komoly foglalkoztatási kényszere van, tehát ugye egy diktatúrában mit lehet az embereknek adni, szabadságot nem adnak nekik, életszínvonal növekedést és ebben gyarapodást, mint a Kádár rendszer Magyarországon. És ha itt megszűnik a foglalkoztatásnak ez a magas foka, amit jelenleg részben az autóiparról is biztosít a kínai kommunista vezetés, akkor ott bizony tartatnak zavargásoktól, elégedetlenségtől, és azért Kínának mindenképpen érdeke az, hogy akármennyibe kerül, ő ezt a magas termelési szintet ott helyben biztosítsa. Nyilván próbálnak kisebb beruházásokkal Európában is gyártási bázisokat létrehozni, ilyen mondjuk Szegeden a BYD-nak a telephelye, amely ugye most létesül, de azért alapvetően a kínai autóipar 30 millió autógyártására képes, tehát ez a kapacitás
éves
már
szinten.
Most is, éves szinten 30 millió, ez már most sincs kihasználva, tehát nekik már most is vannak többletkapacitásaik, fölös kapacitásaik a Kínában lévő autógyártóknak, ez egyébként jelentős részben koreai, japán, európai gyártóknak a többletkapacitása, tehát ez nem mind a kínaiak, hogy is mondjam, torkát szorítja, de ettől függetlenül nekik nagyon komoly érdekük az, hogy bármiáron megtartsák az otthoni foglalkoztatást, és öntsék az autóikat. Ugye vannak a világnak olyan pontjai, Dél-Afrika, Dél-Amerika, Közép-Amerika, Ázsia, ugye eleve a kínai autógyártók ajándékba kapták az orosz piacot az európai márkák kivonulásával, vagy a globális márkák kivonulásával, emiatt ott nagyon komoly export növekedésre voltak képesek, de hát azért így is őket szorítja az, hogy fenntartsák a termelési szintet, és tényleg nem számít pénz alapon, öntik a kocsikat Európába.
Tehát tudod nagyon jól, hogy az európai autógyárak, az autógyártás taposta ki az utat a világ autógyártása számára. Ez a központja volt, ez volt az ész, a know-how teremtő földrész, viszont most veszélybe került valamennyi eddig megszerzett tapasztalat azzal, hogy erőltetett villamosításba kezdtek a gyártók. Azok a gyártók, amelyek most föllázadni látszanak, a 2030-as átalakulási vagy átbillenési dátumot is kitolatták 5 évvel, már 2035-től kellene elektromos autókat gyártania kizárólag a gyártóknak, de ebből is kifaroltak. Már úgy néz ki, hogy már egyik nagyobb gyártó sem kívánja ezt az időpontot tartani. Véleményed szerint milyen időszak következik? Káosz? Lesz elektromos átállás, vagy nem lesz? Lesz-e zöldítés, vagy sem? Maradnak a benzines és a jól működő és takarékos dízelek, vagy pedig erőltetett módon, vagy útkázra ki kell dobni véglegesen?
Hát az európai autóiparnak az a nagyon nagy problémája, hogy amikor kipréselték végre az Unióból ezt a 2035-ös átállási dátumot, akkor azt mondták, hogy rendben van, nem lesz könnyű időszak, de ők elkezdték leépíteni a belső égési motoroknak a fejlesztőbázisát, a gyártóbázisát, tehát ők betárazták azt, hogy beárazták azt, hogy akkor innentől fogva 2025 és 30 között kijönnek az utolsó belső égési modellek, és utána ezek fokozatosan elsorvasztva, kivezetve a piacról eltüntetve, megyünk az elektromos irányba. Na most az autóiparnak iszonyatosan sok pénzébe kerül az, ha mégse 2035-ben lesz ez a kötelező stopp, ugye itt nem 2035-től nem az lesz tilos, hogy valaki benzines, vagy dízel, vagy gázüzemű autót gyártson, vagy hibridet, akár, hanem az lesz tilos, hogy ezt Európában forgalomba helyezze.
Európáról van szó.
Igen, tehát az Európai Unió országaiban, de ez nyilván a világ egyik legnagyobb autópiaca. Tehát az exportpiacokra gyárthatnának még ilyen autókat, csak hát ugye tudjuk, hogy az európai termelési bázissal exportban versenyképesnek lenni nem olyan nagyon könnyű az exportpiacokon, tehát ez tényleg egy gond. De az európai autóipar nem lobbizik azért, hogy kitolják ezt a dátumot, nekik egy tervezhető időkeret kell, és kifejezetten csapás az, hogy most megint elbizonytalanodott, simán lehet, hogy nem lesz 2035-től ez a tiltás.
Mit gondolsz, az európai autógyárak visszanyerhetik az önállóságukat, ha ez a helyzet marad, hogy olcsó üzemanyagot vagy energiát nem tudnak vételezni, tehát az orosz csövekről véglegesen leválasztják őket, akkor összeomolhat-e ez az évszázados termelési hagyomány?
Európában ugye a villamosenergia árának a megugrása a probléma. Ott, ahol sok az atomerőmű, lásd Franciaország, ahol mondjuk töredéke a német kibocsátásnak az áramtermeléssel együttjáró emisszió, ott ezek sokkal kevésbé problémák. Tehát itt elsősorban Németország lőtte erőteljesen térden, lábon, nyakon és minden egyéb szervén magát, azzal, hogy az atomerőműveket leállították, és azért pont azért a német áram is egyébként tragikusan magas, tehát ott annyi barna kőszén erőmű megy, meg egyéb környezetszennyező módon megy az áramtermelés, hogy az ő kilovattórájuk 600 gramnyi, kb. 596 gramnyi széndioxid előállításával jár, míg Franciaországban ugyanaz a szám 25 gram alatti. Tehát azért ez elgondolkoztató, hogy az atomenergián lehet vitatkozni, hogy annak milyen környezeti hatásai vannak, vannak nagyon rossz környezeti hatásai, és a többi, de széndioxid termelési szempontból a legtisztább energiaforrás, és akik erről lemondanak, úgy nagyon nehéz lesz nagy energiaigényű iparágakat működtetni.
Mit prognoszizálsz? Fölveszi a kesztyűt Kínával az olcsó elektromos autókkal szemben az európai gyártás úgy, hogy ugye megtámogatják még őket ugye védővámokkal, és hát mit kiharcolja magának a fennmaradás jogát a Volkswagen?
Az kínai, egy kicsit messzebbről kezdve, elektromos autót nem tudunk Kína nélkül gyártani. A világ 10 legnagyobb akkumulátorgyártó cégek közül 6 kínai, a CATL vagy CATL egyedül több akkumulátort gyártott tavaly, mint a Panasonic és a három nagy koreai óriás együttvéve, tehát önmagába veri a japán és a koreai termelés.
Ez a debreceni gyár is ez lesz, igen.
Igen, tehát itt, ha elektromos autó, akkor az nem megy Kína nélkül. Az elektromos autóknak minden egyes alkatrészét a kínaiak erőteljesen körbevédték, tehát nélkülük nem lehet villanyautót gyártani. Megfizethető villanyautót végképp nem lehet gyártani, pláne nem európai támaszpontokon úgy, hogy a kínaiak diktálják az autó legértékesebb elemének, az akkumulátornak az árát. Tehát a megfizethető autó Európában akkor lesz, hogyha lesznek újra belső égésű motoros, egyszerű benzines, és nem olyan extrákkal kötelezően felszerelendő autók, amelyek a mai standardot jelentik.
Lehetséges, hogy a mégiscsak elektromos autók és a benzines autók mellett az igazi jövő az a hibrideké lesz?
Középtávon most az látszik a piaci fejlődésben, hogy a hibridek sokkal komolyabb vevőkört nyernek meg, mint az elektromos autók. Sok ember nem kíván átállni. Magyarországon olyan szerencsétlen dolog volt, hogy a konnektoros hibrideket pont ugye most szeptembertől kizárták a zöld rendszámokból, és 2026. novembertől pedig ugye teljes mértékben le kell szedniük róluk a zöld rendszámot. Ami környezetvédelmi szempontból jó lenne az, hogy az elektromosan megtett kilométerek számát növeljük. Erre nagyon jó egy hibrid autó, ami városban 200-500 métert, 1-2 kilométert elmegy árammal, amit összetermelt magának. Tehát rövid és középtávon a hibrid autók emissziócsökkentésben is jó irányt jelentetnek, és az elérhetőségben is.
Nagyon szépen köszönöm Szörényi Andrásnak, a vezes.hu autós szakújságíró írójának, hogy itt volt. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgató figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.